Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyel sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
El is kezdjük, mert nagyon jó hangulat alakult ki itt a stúdióban. Itt van Ács Gábor, aki most rohant be, és most éppen mit csinálsz? Most lekapcsolod, fölkapcsolod? Mit csinálsz vele?
Mármit, a légkondival. Azt mondja a Karcsi, hogy ő szereti a hideget, úgyhogy akkor nem kapcsolom le.
Ja, jogkultról beszéltél?
Az más.
Az
más. Megtalálta Ács Gábor félig elfogyasztott reggeliét.
Ez mai egyébként?
Természetesen friss.
Akkor jó.
Miért nem fogyasztottad el teljes egészében, Gábor?
Teljes egészében el van fogyasztva.
Jó.
Tévi, az már csak a maradék. Tévés információkat terjesztettél.
Ez már termékdíjjal lehet kapcsolatban.
Ez a Villás reggeli akármilyen furcsa, egy gazdasági rádió műsor, de hát ezt megszokhattátok. 0636 98 098 08, óra 11, augusztus 15, csütörtök. A stúdióban Ács Gábor.
És... Azt már elmondtuk, nem? Kántor Endre?
Azt még nem, úgyhogy köszönöm, kierőszakoltam.
Ja, értem.
És a vendégünk, akit beharangoztunk, Csabai Károly, az M4.hu főszerkesztője. Jó reggelt,
szervusz! Meg a privát bankári is.
Meg a privát bankári, így van, nagyon fontos. És... Itt, így van.
Tehát a sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
Fontos. És azért hívtunk be, mert régen beszélgettünk az ügyek állásáról, úgy általában. Elég sok minden van, ami izgalmas, jó téma, és nem mondani, hogy szűkölködtünk benne így nyáron. Tehát ilyen az a régi uborka szezon az elmúlt.
Nincs már. Ez részben jó, hát igen. A hírek minősége az más, meg a fejlemények, ami olyan, de tényleg nincs uborka szezon. Hát most figyelj, egy ilyen önkormányzati, helyhatósági, Európai Uniós parlamenti választás után mindenről lehetett írni, de hát ez a gazdaság is keményen adott itt mindenféle muníciót.
Nem, korábban volt, hát a gazdasági adatok, makroadatok ugyanúgy jöttek ki. Miért érezzük úgy, hogy most sokkal kevésbé van uborka szezon?
Figyelj, a 90-es években volt az, amikor volt az a nagy privatizációs hullám, mindig elmentek május végén, és ott nyáron nem volt semmi, tehát ott a fűsen ült, tehát június-júliusban, sőt augusztusban egyáltalán, de aztán úgy most már nincs ilyen, most már szerintem az online világgal is ez összefüggésben lehet, hogy ahogy az online elterjedt, egyre inkább teljesen 0-24-ben csinál mindenki mindent. Meg hát mondom, ez baromi érdekes, hogy én kim voltam az Európai Parlamentnek az alakuló ülésén július közepén, és akkor találkoztam mindenki, még Magyar Péterrel is találkoztam, úgyhogy az érdekes volt megnézni. Hát az például július közepén volt, tehát full, tehát nem ezért tették el szeptemberre, most a Magyar Parlamentet összehívnád július közepére szerinted.
Gyorsan valami plusz pénzt megszavazná magának a képviselők többsége.
Ugye ne felejtsük el, júliusban...
Veszélyhelyzet van, mindent át lehet nyomni rendeleteken, teljesen felesleges parlamenttel szórakozni, még akkor is, hogyha valami nagyon fontos dolgot kéne azonnal elintézni.
Tehát, például a kórházakban, úgy most látjuk éppen.
Hát igen. Igen, lehet, hogy összefüggésben van azzal, amit mondtál, hogy az online világ, meg hát azzal is ugye, hogy azért ez a fajta időszak alkalmas volt arra, hogy bizonyos döntéseket átpasszírozzanak, stb. Hát ezt megszoktuk ugye, hogy ez általában éjszaka történik kedden vagy szerdán, ugye érdemes követni a magyar közlönyt, hogy mikor vannak.
A passzírozás az még abból az időből származik, amikor át kellett a parlamenten passzírozni.
Ja,
most már nincs passzírozás. Most már ez már csak egy kommunikációs kérdés, hogy mikor jelentetjük meg, mikor tűnik fel kevésbé, hogyha éppen rossz híreket kell megjelenteni.
Hát figyeljetek, emlékeztek arra, hogy a lakástakarékpénztárakat hogy nyírták ki. Tehát azt hiszem, hogy kedden délután ment be a törvényjavaslat, este megszavazták, és másnap 0 órától hatályba lépett.
Igen, de akkor még volt szükség volt egy parlamentre.
De volt egy lauf egyébként.
Igen,
úgy,
de, Tehát ezen, egyébként múlt héten volt egy, igen, jó, hogy mondod a közben, hogy múlt héten volt a Gáspár Andrés kollégám, lapigazgató úr, volt éppen az ügyeletes, és ő mondta, hogy hát nézzétek már meg a közben, hogy borzalmas, tehát a, nem is tudom hány száz oldal volt. Uh-huh. Ez azt hiszem csütörtökön volt, múlt csütörtökön.
De abban valami izgalom is volt, vagy csak ilyen technikai jellegűek?
Egy-kettő, nem nagyon sok, uh-huh. nem nagyon sok, hát csomó személyi döntés, minden. De aztán utána most, hát igen, most vészhelyzet van.
Na, azt akarsz, hogy bocsánat, még mondani, hogy... ügyeletes nálatok is 11-kor közönyt lapoz? Tehát ez...
Nem, vagy... azt a szakportálnak meghagyjuk. Hát nem tudunk ott. És egyébként ott is a lapigazgató lapozza a közlönyt, hogy én, a jók az információim, már tényleg jók, mert ő mondta, úgyhogy...
Csak egy Gergőre gondolsz a portfóliónál.
Igen.
Mert
igen.
Tényleg elképesztő, hogy mindent meg nem talál, akár éjfélkor.
Leadja az egyéb dolgait, amit lapigazgatói dolgait, és akkor utána úgy gondolja, hogy lazításként 10 órakor kinyitja a közlönyt, és ír valamit, és egyébként köszönjük ezt a fáradását, mert egy csomó munkától minket megkímél ezzel.
De meg mindenki más, a magyar sajtó.
Igen, mindenki más. Egyébként egyre kevesebbet nézik a magyar sajtóval közlön, mi is azért szoktunk csipegetni.
Na, de hát, hogy izgalmak. Ugye most Donald Trump legutóbb azzal ment nagyot, hogy Elon Musknál járt vendégségben, azon a helyen, amit régen Twitternek hívtak, de most már csak X, és ahonnan annak idején kitiltotta Donald Trumpot, most meghívta. Itt azért elég sok minden elhangzott, úgyhogy itt volt érdekesség az Európai Unióban, az is kiverte a biztosítékot, de inkább arról beszéljünk, amit a Feddel kapcsolatban mondott, tehát, hogy beleszólást kérne a választása, megválasztása esetén a Fed kamat döntéseibe, ugye előtte konzultálni kéne vele. Ezt már annak idején is többször elmondta, megüzente, de úgy látszik, hogy ez most felerősödött benne.
Igen, ez nem tudom, szerintem van ilyen igény minden országban, egy csomó politikus részéről, de most gondoljátok bele azt a helyzetet, mondjuk most akkor Magyarország, tehát 2 órakor van a kamat döntés kihirdetése. Gondolom a döntés megszületik olyan fél egyik, mert azért ebédelni is kell, vagy valami, és akkor 11:30 magasságában fölhívnák Orbán Viktort, hogy mi úgy döntenénk, hogy 25 bázis, vagy ilyen nagy vita van, hogy 25 vagy 50 bázis pontos kamatcsökkentés.
Ez a monetáris tanács igen, tagjai, monetáris ugye tanács, ott bocsánat, körbeülnének, igen. És akkor ő
felhívnak. És hogy igen. Menne, érted? És akkor mondja Orbán Viktor, hogy egyrészt most nem érek rá, majd visszaillak fél óra, ma mindegy, oké, okay, szerintem legyen 50. És akkor visszamegy, és akkor azt mondja a miniszterelnök, hogy legyen 50 bázis pont. És akkor mi történik?
De most ezt, akkor, hát szerintem megvitatná a gazdasági miniszterrel.
Honnan jött az elő ez a hipotézis? Várj, ezt most nem egészen.
Hát honnan, hogy a Trump azt mondta, hogy beleszólást akart. Azt szeretné, hogy a kamat döntések előtt a Fednek a nyílt piaci, azt hiszem, úgy hívják, a nyílt piaci bizottságának a így tagjai van. Egyeztessenek vele. Most azt nem mondta meg, hogy aznap, vagy előtte két hét, de van egy ilyen szempontból, szerintem tök mindegy, de most el tudsz
képzelni. Nekem csak az volt meg, hogy nagyobb beleszólás, hogy jobban szeretné kontrollálni azt, ami ez
hát igazából nincs jelent. Között.
Tehát tegyük tisztában, nálunk sincs ilyen, tehát ez most egy elképzelés. Tehát,
nincs, nem, de azért mondom, hogy képzeljük el, azzal kezdtem, hogy képzeljük el, hogy ezt hogyan, tehát játsszuk le, ahogy leszoktuk, játsszuk le. Utána van még egy, amit a Bandi vagy föl akart olvasni, vagy nem olvasott föl, hogy utána, tehát az is, hogyha még viszont rendeleteket akar hozni a Nyírpiazi Bizottság, akkor maradjunk a Fednél, jó? Akkor azt a pénzügyminisztériumon keresztül tudná megtenni.
Igen.
Hát azért most...
Hát ennyit, hogy egy függetlenség.
Igen.
Hogyha ez ebből bármi.
És hogyha Amerikában ez van, akkor most...
Hát elvesztette a monetáris politika jellegét ilyen esetben. De egyébként azért merült ez fel, mert ugye a Magyar Nemzeti Banknál is változások jönnek, és itt már több elemző tollából megjelent, hogy valóban, és illetve beszéltünk róla tegnap Virovácz Péterrel is, hogy valójában ez egy érdekes helyzetet szül az infláció elleni harcban is, meg bármiben, hogy mennyire lesz, tehát mennyire független a Magyar Nemzeti Bank, és hogy milyen típusú változások jönnek, ez mennyire köthető Matolcsy Györgyhöz és a személyéhez. Ugye itt volt egy baromi nagy vita korábban, és a jelenlegi gazdaság...
Most melyikre gondolsz, ha több is volt?
Hát a Magyar Nemzeti Bankon belül. Amikor a jelenlegi gazdasági miniszter úr még ott dolgozott, ugye, és most már nem ott dolgozik, és folyamatosan mennek a szólogatások mindkét irányból, folytatódik ez a fajta csörte, és ezt egy kívülállóként úgy látja az ember, hogy itt azért komoly ellentét feszül.
De most éppen letekerték a hangerőt, nem? Tehát volt egy forint gyengülés, nem ez lett a vége, és akkor hirtelen akkor mintha a felek úgy megegyeztek volna abban, hogy hogy ez igazából nagyon rossz üzenet kifelé. Én úgy láttam, hogy ez
volt találkozó most is egyébként.
Voltak találkozók is, úgyhogy most ezen már talán túl vagyunk, nem? Tehát a nyílt üzengetések, meg egyetnemértések, meg mi megmondanánk, hogy hogyan kéne fiskális politikát csinálni, mi üzenünk, hogy monetáris hogyan kell.
Az emlékeztek, 22 őszén volt, amikor ugye ott volt, amikor a forint elment az euróval szemben 4.35-ig is, és akkor a Matolcsi úrnak volt egy parlamenti bizottsági felszólásnak nevezhető, ahol nagyon brutálisan megkritizálta a kormány gazdaságpolitikát, ez 22. decemberében volt, és akkor a kormánykörökben elkezdték azt mondogatni, hogy sőt, én nekem voltak is információim, amennyire pontosnak lehet azokat tekinteni, elkezdték nézegetni, hogy hogyan lehetne menet közben cserélni. És miután rájöttek arra, hogy egybanktörvény szerint nem lehet. Tehát, hogy meghal, vagy olyan bűncselekményt követel, vagy bármit, tehát nem lehet. Tehát az, hogy valaki szakmailag hozzá nem értő, ezzel nem lehet, és akkor viszont azt tudták tenni, hogy betettek a monetáris tanácsba két olyan jelöltet, Nagy Márton, mert ugye akkor járt le két tag, ugye az egyik volt a Búza Éva, a másik, aki a hitelgarantikának volt akkor a vezére, és a másik meg Kovács Zoltán az MCC-től lehet ismerni, és akkor a 9 fős testületben 7-2-re változott az arány, de ugye közben meg az is még változás, hogy közben én úgy tudom, hogy megint ilyen folyosói, de megerősített pletyka, hogy Patai Mihály pedig egy kicsit eltávolodott az egykori iskolatársától, aki Matolcsi György volt.
Hát ez a látszik, abból is elvettek egy csomó hatáskört tőle, tehát ez...
És akkor viszont tehát monetáris tanácsban már egy kicsit az erőviszonyok kezdtek felborulni, már nem volt, mert ugye az volt a lényege, csak úgy emlékeztessünk, hogy ugye ahhoz, hogy összejön a 4%-os gazdasági növekedés, ahhoz ugye Nagy Márton azt mondta, hogy mindenféleképpen hitel kell, ahhoz meg hitel kell, akkor le kell vinni a hitelnek az árát, és akkor nagyobb kamatcsökkentés kell. Viszont a Matolcsiék meg azt mondták, hogy mivel még az ilyen, hát emlékezzünk, januárban 25,7 volt, igen, tehát ilyen több mint 4%-os
csúcsa. Tehát az legfontosabb kettő feladat, ugye, igen, hogy az inflációt valamilyen módon megakadályozza.
Én szerintem most kicsit a Gáborhoz húznék ebbe, tehát most egy kicsit úgy megnyugodni látszanak a kedélyek, de talán azért is, mert befordultunk a célegyenesbe, most már csak fél év van vissza, és mindenki azt találgatja, hogy ki lesz a jegybankelnök, holott szerintem ez az országos egyes.
Hát de közben tehát az inflációs nyomás erősödik. Mi? Magyarországon.
Országos egyes.
Országos egyes, az azt jelenti, hogy amikor az egész ország azt tippeli, hogy tuti, hogy a hazai csapat nyer, érted? Tehát, hogy annyira szerintem egyértelmű, hogy szó volt Nagy Mártonról, én szerintem Nagy Márton nem hagyná el a miniszteri pozícióját, sokkal nagyobb a hatásköre most, és látott most tegnapi hír éppen, hogy újabb hivatalokkal, vagy hivatallal bővül. Szóba került Patai Mihály, én szerintem ő azért, egyébként szerintem ő alkalmas lenne a jegybank elnöki posztra, miért ne lenne alkalmas, volt ő már minden bankelnök, biztosítóvezér, tőzsdeelnök, tehát szerintem, hogyha valakinek a kis ujjában van az egész...
Monetáris tanácsban is akkor, elég régóta ő csinálja.
De én szerintem ő 70-en túl azt hiszem már nem vállalna be egy 6 évet, viszont hát én azt mondom, hogy Varga Mihály lesz.
Igen?
Igen.
Hű, ez érdekes.
És vannak erre információk is, olyan információk, hogy ugye most épül a pénzügyminisztériumnak az új székháza fönt a várban, és eddig holtbiztos volt, elég sokáig holtbiztos volt, hogy a pénzügyminisztérium fog beköltözni, és most úgy tűnik, hogy egy másik intézmény
fog. És megmarad az önálló PM, vagy az is betagozódik Nagy Márton alá?
Így van. És akkor a csúcsminiszter, láttunk már ilyet?
Csúcsminiszter
hát ezeket cáfolták, a csúcsminisztériumi terveket. Jó, Bandi, csak mondom.
Azt tudod, hogy pénteken megcáfolok valamit, és utána a szombat reggel kiadok egy közlönyt. Úgyhogy ez most, amit lehet hallani.
Oké, miért fontos ez? Tehát, hogy kicsit világítsuk meg, belementünk egy ilyen háttérbe, ahol esetleg ilyen esélylatolgatások vannak, vagy ilyesmi. Tehát miért fontos az, hogy a Magyar Nemzeti Bank élén ki van, és hogy illetve, ez mit
bocsánat,
befolyásol?
Ez az a piac számára milyen üzenet lenne? Mert ugye na, pont két napja volt a 24-en egy elemezgetés, ahol a piaci elemzők ezt egy elég komoly kockázatnak nevezték, hogy ki lesz Matolcsi György utódja. És a jegybanknak a hitelesség az alapvetően megvan most. Az elmúlt időszaknak ez a kiszámítható kamatcsökkentése, elég jól kommunikáltak, megágyazta a kommunikációval, tesztelték a piacot. Tehát lényegében a két évvel ezelőtti elhibázott leállítjuk a kamatemelés forintelszállás óta a jegybank piaci elemzők is azt mondják, hogy sikerrel építette vissza a hitelességét. De hát valahol Matolcs is annak idején politikusként ment oda, nem volt nagy visszhangja akkor, most viszont tartanak attól sokan, hogyha megint egy politikus, illetve a kormányzat részéről a említett vita után esetleg erőltetett kamatcsökkentést pártfogoló politikus megy oda, akkor annak lehet mondjuk kellemetlen mellékhatása. Illetve hogy ez tényleg a piaci bizalmat ez ronthatja? Tehát mondjuk akár Varga Mihály személye?
Hát ahogy mondtad, hogy Matolcsi, ugye Matolcsi György is nemzetgazdasági miniszterből lett jegybankelnök, ugye 13-ban, és azt is a piac az elején, nem tudom mennyire emlékezek, nem fogadta azért nagyon jól, de utána...
De rosszul se, tehát egy kis bizonytalankodás
volt. De mivel az egy más helyzet volt, akkor még alacsony infláció volt. Tehát ott Isten igazából nem lehetett nagyot domborítani, de most, amikor azt kell eldönteni, hogy ez a gazdasági növekedés versus infláció, hogy itt nagyon vékony égen egyes, látjuk Amerikában mi van, hát ott is, hát mikor hallod, hogy egy kamatcsökkentés lesz, vagy most már azt mondják, hogy több kamat. Tehát ha kijön valami új adat, akkor egyből elmozdul. Szóval ebben a helyzetben azért nagyon-nagyon finom monetáris politika lenne szükség, és az kétségtelen, hogy ha a Fidesz alelnöke megy oda, és ő lesz a tehát nem, hát akkor persze a Fidesz alelnöki pozíciójára akkor természetesen lemond. Tehát, hogyha Varga Mihály megy oda, és mondjuk Patai Mihály helyére is lehet, hogy egy még inkább talán a kormányhoz közel álló ember lesz, akkor a monetáris tanácsban most már majdnem ugye felborul az egyensúly, ami talán most, mintha meg lenne. Én azért látom azt, hogy a Virágban Nemes többször is elmondta, hogy voltak 50 bázispontos kamatcsökkentési jelzések, amit egyébként korábban érdekes, hogy nem mondta, és most kezdték el mondani az utóbbi hónapokban, hogy igen, te eddig mindig az volt, hogy egyhangú, 9, a döntés mindig egyhangú lesz, csak hogy még azt sem mondta el, hogy közben milyen viták voltak. És a végén...
Az nem publikus, hogy ki hogyan szavazott? Mert a Fednél igen, nem?
Hát de korábban úgy volt. Korábban is, kijött a jegyzőkönyv, és akkor megvolt ugye, hogy...
Várjátok, most két dologra beszélünk. Most is publikus, de ott mindig egyhangú. De ez olyan, mint a 12 dühös ember, vagy amikor kell az esküdtszégnél dönteni, hogy addig, amíg mind a 12 ugyanazt nem mondja.
Ja, értem.
Tehát, és a Barnabás ebbe változtatott, én szerintem egyébként helyesen, és ez is az átláthatóságot növelt, hogy azt mondta, hogy bizony, hát tudta mindenki, hát a félváros tudta, hogy ez lehetetlen, hogy jöjjön két kicsit más megközelítése rendelkező szakember, és az majd ugyanezt mondja, és akkor elkezdtem mondani, hogy volt itt, sőt, volt olyan 0, 25, 50, és a végén 25 lett.
Abban biztosak lehetünk, hogy Varga Mihály ugyanazt nyomná, mint Nagy Márton, mert ő ebből kimaradt. Azért a Varga nem annyira volt belemenős, és egyáltalán nem nyomta ezt a ész nélkül csökkentsünk kamatot, és öntsük a olcsó pénzt a gazdaságba vonalat. Ezt, ugye ő óvatosabban fogalmazott, és nem állt bele ezekbe a csatákba. Sőt, ő neki Nagy Mártonnal is vannak vitái, komolyak.
Voltak is, hát emlékeztek, hogy nekik is azért el kellett menni fotózkodni, amikor volt, hogy akkor Varga Mihály nem áll szóba Nagy Mártonnal, és akkor ott kijött.
A békepipa fotók.
Ez a fotó, ez mindig hat, és ezt nem tudom, csak amit te mondtad, a piacot mennyire nyugtatja meg, hanem mondjuk lát egy ilyen fotót, persze biztos megnyugtatja, de hát azt mondja, hogy most akkor minek higgyünk, de visszatérve az eredeti kérdésedre, igen, a Varga Mihály, bocsánat, egy ilyen folyamat jártam el az egyetemen, talán azért Misizán, de jó. A pénzügyminiszter úr ő sokkal megfontoltabb, sokkal körültekintőbb, viszont azt ne felejtsük el, hogy hát ő nagyon hűséges pártkatona is, hát szóval, hogy mondjam ezt más szóval.
Nem tudjuk, hogy mi lenne.
Tehát nem tudjuk, hogy mi lenne.
Simán lehet, hogy a háttérben maradna, és Virág Barnabás kezében maradhatna mondjuk a monetáris politika, ott megvan a bizalom a piac részéről, és
jó,
de nem tudjuk.
De hogyha ilyen nehéz az egyensúlyozás ezen a vékony jégen, a gazdasági állapotot tekintve, itt azért van egy csomó olyan jel, ami hát, hogy is mondjam, hát elég rémisztő. Ebben ugye nem hasonlítunk az Egyesült Államokra. Ott ugye lehet arról beszélgetni, hogy a gazdaság milyen állapotban van különböző indikátorok alapján. Itt, hogyha jól olvastam a tegnapi híreket, lényegében csak két ország teljesített rosszabbul nálunk az Európai Unióban. Ráadásul van egy elég masszív költségvetési hiány. Na most, hogyha ebből indulunk ki, akkor és egy ilyen összeolvadása van a fiskális és monetáris politikának, akkor egy teljesen más típusú döntéshozatalra lehet számítani.
Ugye van egy vita arról, hogy van-e értelme egyáltalán ezt ezerrel nyomni a pénzt a gazdaságba. Ma is volt beszélgetésünk arról, hogy sokkal több lesz a pályázati lehetőség. Na de ha egyszer a probléma az, ipari adatok pocsékak.
Na mikor lesz több a pályázati lehetőség? Ha megjön, most... a 20 milliárd euró?
Na nem, hát ezek előfinanszírozó pályázatok.
Ja, igen.
Jó, mert most finanszírozzuk
20,
valahonnan.
Mert a 20 milliárd az szerintem.
Nem, az már most. Igen. De hogy ha senki nem akar beruházni, mert hogy lejtmenetben van az ipar.
És fogyasztani se akar.
És fogyasztani se akar, akkor
mi bű?
Hiába tömjük a cégeket, ha ők nem akarnak beruházni, tehát akkor mire jó a kikényszerített alacsonyabb kamatszint például?
Hát ott a költői volt a kérdés, azt hiszem. Nem igazán. Tehát ugye én ha néztétek a kisker adatokat, mindenkit meglepett az, hogy ugye jönnek ki az adatok arról, hogy a reálbér ugye két számjegyen növekszik, hát én pont ezt nem érzem, de hát persze átlagban...
Senki se érzi, de az adatok ezt
mutatják.
Valakik érzik, igen.
De talán ezért is van az, hogy ha arra számítottunk, hogy akkor elkezdenek költeni az emberek. Meg hogyha bemész egy plázába, akkor én azt mondom, hogy van itt pénz, mert hát tényleg olyan, bocsánat, szappanszal mindent megvesznek az emberek, jó, de ugyanakkor meg azt látjuk, hogy igenis megvan az emberekben józan paraszti félsz.
Tehát, hogy azt mondja,
hogy igen, lehet, hogy visszajön az így, most is azt látja, hogy mondjuk akkor megint, hogy 3 hétről megint fölment 4-1-re, ő nem nagyon érti azt, akkor elolvassa mondjuk az élelmiszer árakat, akkor látja az elemzéseket, hogy például most is az Andrissék hozták ki a privátbankár árkosarat, hogy egy évvel ezelőtt volt utoljára ilyen drága, hát, került sokba a bevásárlás. Ez a fogyasztó.
Bemész a boltba, napi kis bevásárlás 10 000, és akkor most, igen, mire, most mire gondolj? És közben lefogyott az embereknek a tartaléka az infláció
persze,
sok idején.
Hát és most mi fogja föltölteni, mert ugye a 22-es választások előtt föltöltötte az osztogatás, ez a 2000 milliárd azért kiment.
Hát
erre
majd a következő osztogatás jövőre.
Hát de várjál, Gábor, miből osztogat? Miből fog osztogatni?
A kínai hitel, bármi, hát miből? Hát, osztogatni mindig kell. Hát volt már olyan választási kampány, ahol bárki, akárki nem osztogatott volna.
Nem csak most szerintem nehezebb a helyzetük.
Várjátok, vissza kell az eredeti kérdéshez menni. Tehát van-e értelme? Van-e értelme a monetáris, fiskális politika ilyen jellegű szétválasztásának?
Van. Én a jegybanki függetlenség mellett vagyok, és igenis kell. Nem is lehet más tenni. Szerintem Európai Unióban meg nem is lehet. És egyébként visszatérve még a Virágbarnabásra akartam mondani, én őt egyébként el tudnám képzelni egy bankelnöknek. Mm-hmm. Mindenki azt mondja, hogy ha a politikai vénája kicsit erősebb lenne, akkor meg is kapná a posztot, mert annak ellenére, hogy szakember, valamilyen egyeztetési politikai érzékének neki lennie kell. Lehet, hogy te erre azt mondod, hogy a Matolcsinak utóbbi időben, mintha nem lenne, mert ugye utána még egy kemény kritikát megfogalmazott, tehát igen, nagyon durván neki ment a kormánynak.
De a Matolcsi Györgynek a kritikái nagyjából egybevágnak a piaci, igen, kormánytól, a kormánytól nem függő közgazdászoknak a véleményével. Vannak különbségek, köztük is vannak viták, de azért általánosságban az egy valid piaci véleménynek tekinthető, amit a jegybankelnök mond.
Így van, de hogyha én mondjuk elkövettem valamilyen hibát, és annak következtében kialakul valamilyen helyzet, és az én hibám abban mondjuk 10%, akkor azt fogom mondani, Gábor, azzal kezdem, hogy figyelj, én is hibáztam, ebbe meg abba, de amit ezek csinálnak, ez valami borzalmas. Most itt nekem az hiányzik, hogy Matolcsi György az egészről úgy beszélt, mintha ők nem szúrták volna el itt a kamatpolitikát, és nem mentek volna, tehát amikor volt pénz, nagyon jó volt, alacsony volt a kamat, akkor nem követtek olyan politikát, amivel mondjuk most egy nagyobb tartalékkal neki rohanhattunk volna.
Ez egy örök
volna.
Vita viszont most a közgazdászok között.
Igen,
hogy, igen.
De ez az alfa és omega mindennek, tehát egy ilyet, hogyha beismert volna, lehet, hogy aznap, mint olyan piac is, lehet, hogy a piac egyébként ezt forint erősödéssel nyugtázta volna, nem tudom. Mm-hmm.
A Trump-al meg a tőzsdékkel, illetve a Feddel kezdtük, és ugye azt még egy mondatban, akkor kanyarodjunk ide-vissza, mert innen jött az egész Magyar Nemzeti Bank, hogy hogy most óriási helyzet van az Egyesült Államokban, ugye az elnökválasztási hajrá, aminek itt a vég napjaiba fordulunk. Egyelőre úgy tűnik, hogy hát ezekkel az ígéretekkel nem tudom, hogy jobban beleszól a Fed döntéseiben, mit üzen a piacnak, de a kamatokkal meg a minden mással viszont piacbarátabbnak tűnik Donald Trump. Úgyhogy az a kérdés, hogy ez mit hoz az USA-ban.
Miért tűnik piacbarátabbnak? Adócsökkentés.
Igen.
Hát kit nevezünk piacnak? Tehát, hogyha... Ja, igen. Tehát a vállalati profitok tőzsde szempontjából...
Tőzsde. Ha, érte. Tehát itt a kérdés az vajon, hogy ezt hogy fogja szerinted? Vagy te mit látsz ebben? Hogy abszolválja ezt két hónapot az USA ilyen szituációban?
Három is van.
Három, igen.
Mikor lesz a
konvenció? Igen, szeptember, október-november.
Mikor válik, most ezekben a napokban válik?
Nem, hivatalos. Az a jövő héten már.
Jövő héten lesz hívva, 21-22 vagy valami ilyesmi.
Igen, véglegesítés. Hát,
figyelj, azért a piac nem hülye. Tehát egyrészt, ugye, amit te is mondtál, hogy egyrészt belenged adócsökkentést, és aztán belengedi azt, hogy beleszól a monetáris politikába. Hát azért, tehát nem lehet... Na jó, más. Tehát a kecske is jól, akkor jön is a káposzta, és megmaradjon. Más hasonlatot akartam mondani, de én most azt elküldt visszatérve hát, erre a jegybanki függetlenség.
Nem tud sok mindenkinek akar a kedvében járni. De figyelj, ott vannak még a kriptósok is, akikre rárepült ugye Trump, és nem is kicsi közösség, akiknek a szavazataira bizton számíthat, mert hogy ő abszolút kriptópárti.
És ne felejtsétek el, amit a Bandi mondott, hogy az Elon Musknak a való találkozása során, vagy utána mondta ezt az ember.
Igen.
Tehát, hogy kiknek akarok akkor kedvezni ezzel, hogy akkor majd én a Fedet majd megrendszabályozom, majd beleszólok. De szerintem az egész, ez egy választási fogás, megnyeri. Én szerintem azt... Én lehet, hogy naiv vagyok, de azt mondom, hogy nem fogja ezt meglépni, nem lépheti meg. Tehát én szerintem a világ kulcsvalutáján ülő országnak a vezetője nem mehet bele páros lábbal jegybanki függetlenségbe. Tehát visszatérve a te kérdésedre, én még nem látok konzisztens gazdaságpolitikát Trumptól. Nem látom azt, de hogyha most megkérdezed a Kamala Harris-t, akkor...
Tőle semmit sem látunk egyelőre.
Egyelőre azt nem látunk semmit, azt viszont látjuk, hogy a leggyengébb hónapja volt Donald Trumpnak eddig.
Nézd, figyelj, hogy
csak most küzd.
Ha jövök, és azzal, ha jövök, integetek, és egy szót se szólok, és ezzel szárnyal a népszerűségem, akkor célszerű kussolni, mert esetleg megszólalok, és ez megáll a folyamat, nem?
Igen. Hát,
de miután azért jön egy kampány, azért ezt sem lehet sokáig csinálni, úgyhogy teljes bizonytalanság van mindenki.
Akkor nem lesz itt uborka szezon a további.
És akkor most bocsánat, még egy hazai visszacsatolás, hogy örülök annak, hogy például az ellenzék legnagyobb ereje elkezdett végre szakmai dolgokról beszélni, tehát például az egészségügyről, ennek én örülök, nagyon vártuk már. Uh-huh. És remélem, hogy ez megy innen tovább, egészség oktatás, tehát ezekben a kemény
te vagy a törpe kisebbség, senkit nem szokott érdekelni Magyarországon,
igen.
De
igen. Engem mindig érdekel, a témákból is látszik, amit behozunk, folyamatosan a Millás reggelibe.
Az, hogy minket érdekel, mi vagyunk, mi a törpe kisebbség vagyunk.
De azokat is érdekel, nem... akik 50 fokban ott főnek benne a kórházakban, akiknek a gyerekei olyan oktatást kapnak, amilyen oktatást kapnak.
Bizony, Gábor.
Választást nyerni lehet egy üres tetlivel, vagy három üres lózunggal, tehát igazából az, hogy ki mit mond, meg programok, meg viták,
nem szabad a Gáborra vitatkozni, Karcsi, ezt tudod.
Ezt láttuk Magyarországon, én csak azt mondom, amit láttam. Tehát, hogy mi ezt fontosnak tartjuk, és valóban jó lenne, hogyha fontos lenne, inkább csak azt mondtam, hogy jó lenne, hogyha ez többeket érdekelne.
Az na, folytassuk tete. Innen. Nagyon klassz volt, örülünk, hogy itt voltál egy kicsit, és egy ilyen, hogy is mondjam, mi ez? Ilyen újságírói klubot tartottunk itt így élőben. Csabai Károly, az m4.hu és privátbankár.hu főszerkesztője.
Köszönöm a meghívást.
Volt itt velünk, és Várkonyi Gábor pedig jön, és Gáborral, Ács Gáborral vitatkozik tovább futómű rovatunkban, egy kis promó és zene után.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Stieg Larsson 1954-ben ezen a napon született, író, publicista, újságíró. Ő többek között a Tetovált lány, amit írói munkássága, az a trilógia, amit lehet olvasni. Az ember nem más, mint egy bőrburok. Benne sejtek, vér és egyéb kémiai alkotók a megfelelő helyeken. Néhányan a bőrburok közül a történelmi könyvekbe kerülnek, a legtöbben azonban eltűnnek nyomtalanul, mondta ő. Elég kevény mondás Stieg Larssontól, aki egyébként viszonylag hirtelen, vagy legalábbis számomra hunyt el. Úgyhogy 1954-ben ezen a napon született, azért emlékeztünk rá.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
Benne pedig a rovat gazda személyesen, Szevasz Gábor, jó reggel.
Jó reggelt, sziasztok.
Hello, mivel akarsz ma fölbosszantani minket?
Nem bosszantani. Hát a leasing cégeken múlhat a villanyautózás jövője. Ezt a cikket jelentette meg a Reuters, és ezt hozta el nekünk magyar nyelven Várkonyi Gábor.
Igen, igen, ráadásul már körbe is ment egy-két helyen a magyar sajtóban is, és szerintem igen fontos megállapításokat
tartalmaz. Miért van ez így?
Hadd kérdezzek már vissza Gábornak, hogy...
Igen?
Te tudtam. Miért kéne, hogy fölbosszantsalak? Mivel szoktalak én téged fölbosszantani?
Fordítva szokott lenni, nem?
Igen, kérdésekkel provokál.
Az újságíró. Igen. De nem, szóval, hogy...
Hát olyan híreket lapátoz be.
Hova?
A mezei autósnak kinyílik a bicska zsebében, vagy mert nem tud egy olyan autót megvásárolni, amilyennel te furikázol.
Senki nem tud. Megbeszéltük, hogy a használt vagy... autópiac hogy áll Magyarországon. A múltkor, most a legújabb, amit olvastam, azt, hogy a hatchbacket szeretik a magyarok, ez a kedvenc.
Az
ötajtós,
igen.
Az
vagy lenne egy villanyautót, de nem ér le a hetedik emeletről a madzaga panelből, és nem tud.
Szemre.
És igen, igen, igen.
Az különösen...
Mindig rendkívül bosszantó hírekkel szórakoztat. Dehogy is.
Konjunktúrája van az ilyen híreknek. Egyébként nyilván a villanyautós híreknek is, meg egyébként most már annyira...
Megbékéltek már veled a villanyfanok?
Nem hiszem, hogy ez valahol meg fog történni, mert abban a tévképzetben élnek, hogy nekem ezzel problémám van, miközben egyetlen egy dologon van problémám konzekvensen, amikor ránk erőltetik ezt a dolgot, és egyébként...
Gábor, bocsánat.
Akkor van problémát, ha villámlik, mert akkor le kell menned kihúzni a töltőt, van, mint kiderült.
Definiáljuk a sötét-zöld fogalmát.
Nem, ne, a Gábor, ne trollkod már szét a robotot.
Mindjárt.
Tök fontos dolgokat hoztam.
Nem, eszembe jutott a Várkonyi Gábor.
Na.
Amikor a sötétzöld témát a hallgató felvetette, hogy mit tudom én, sötétzöldnek számít-e az, amikor festményeket öntenek le, mit
hát
tudom én,
hogy
erre is ráhúzható-e. Sötétzöldség volt-e az EU részéről?
Az nem sötétzöld, hanem sötét. Tehát a kettőnek nincs köze egymáshoz.
Hát, de azért a spektrum az mégiscsak abba az irányba mutat.
Mi? Nem, hát tök mindegy,
hogy ha
valaki leönt egy festményt, akkor az sötét.
Az egy jelölt klímaaktivistaként.
Értem, de tehát nem, a figyelemfelhívás...
Az nem a zöld a lényeg, hanem a sötétség. Tehát...
Az biztos, hogy sötét. Ez, ebben nincsen vita köztünk.
Egy figyelemfelhívó módszer is, akkor, ez tényleg lehet rajta vitatkozni, de
tényleg
hogy,
nem tudjuk
de,
meg ezt a leasing
az
cuccot,
EU-s változtatási javaslat, amit annyit kritizáltál, az értelmetlen villanyosítás, nagyon hamar, nincsenek meg hozzá a feltételek, alternatívák kizárásával. Ez is nagyjából rásütött, hogy ez hát sötét zöld döntés?
Én azt gondolom, hogy minden, ami káros egyébként a gazdaságra mérhető és értelmes környezetvédelmi haszon nélkül, azt szerintem azt szerintem sötétzöld.
Jó, oké, valahogy én is így fogalmaztam meg hasonlóan a definíciót, amikor szóba került ez.
Mert
de...
azt gondolom, hogy abban minden normális ember egyetért, hogy környezetvédelem fontos, erre figyelni kell, erre költeni kell.
Klímavédelem a legfontosabb.
Ezek mind nagyon fontos dolgok, csak amikor az egészből ki van szedve szerintem a költséghaszon elemzés, közgazdász fejjel nézve, egy elköltött euróból hol érjük el a legnagyobb hasznot, ez nagyon, nagyon sok esetben szerintem teljesen áldozatává válik valami olyan ideológiai háttérnek, ami inkább szól arról, hogy ráerőltessük a saját életfelfogásunkat valaki másra, mint arról, hogy környezetvédelem legyen. Ezt hívnám én akkor sötét zöldségnek.
Én ugyanaz végül is, csak én a társadalmi részt is kiemeltem, hogyha mondjuk abba az irányba lökjük a világot, hogy mondjuk brutálisan megnövekedjenek a társadalmi feszkók, amelyek mondjuk komolyabb veszélyforrást jelentenek, mint az, hogy ránk robban a fölmelegedő bolygó.
Meglepő, meglepő pillanat, hogy egyetértek veled.
Én is pont ugyanerre jutottam, de szerintem biztos nem
na,
így van. Csak
akkor már megkaptad azt az SMS-t, Gábor, az előbb hallottam, hogy ezek a telefonot, hogy hagyd már a vendéget beszélni, a leasing cégeken múlhat a villanyautózás jövője témában. és egy kérdésünk is jött, vagy egy hozzászólás is Viberen ehhez a témához, de akkor nézzük miért, mert az új autópiac gerincét a flottakezelők vásárlásai adják?
Abszolút, és ugye minél drágábbak ezek az autók, annál inkább így van ez, és minél inkább hajtja adott esetben ESG vagy ESG-hez hasonlatos gondolat a beszerzéseket, annál még inkább a flottakezelő a fontos fókuszpontja ennek az egész ügynek. Ugye arról van szó, hogy 2-3 évvel ezelőtti helyzethez képest a magánvásárlók azért jelentősen kisebb részt szakítanak ki az új villanyautóvásárlásból, mert hogy Európa szerte azért a jelenlegi költségvetési helyzetet figyelembe véve több tagországban nem annyira van jelenleg pénz arra, hogy több ezer eurót kidobáljunk villanyautóvásárlásra magánszemélyek számára. Most jelenleg éppen Magyarországon sincs magánszemélyek számára, cégek számára van, és ahogy ezt már többször elmondtuk itt az adásban, ahány ország, tulajdonképpen annyiféle gyakorlat van, és az látszik, hogy abban a pillanatban, hogy a magánszemélyek számára nyújtott kedvezmények vagy vásárlási hozzájárulások az állam részéről megszűnnek, nagyon szélsőségesen elborul a flottakezelők irányába az új autóvásárlás esetében a villanyautóra jutó szerep. Ez itt mondjuk százalékos arányban úgy néz ki, hogy mondjuk Németország példáján tök jól le lehet modellezni a dolgot, ott mondjuk 2 évvel ezelőtt nagyjából 50-50 volt az arány, most ez elment 36-64-re, amivel egyébként mindig egészen jól vannak, abban az értelemben, hogy mindig egész magas a magánszektor része.
Azáltal, hogy a magánál csökkentették a kedvezményt?
Igen, tehát hogy így borult el 64 százalékra a flottakezelő irányába, de hogyha mondjuk a briteket nézzük, ott 80%. És ez inkább az általános. Tehát közelebb vagyunk a 80%-os arányokhoz flottakezelői oldalon, mint a 60-hoz. Tehát 2/3 mondjuk azt lehet mondani átlagban, amit a flottakezelők új autóként megvásárolnak.
Évek óta mondom, hogy a céges flották elektromos állítása nagy lendületet adna a lakossági autóvásárlásnak, Magyarország a használt autók mekkája, TCO-ban is nyerő a villanyautó, írja a kedves hallgató.
Hát ez az a helyzet, hogy empirikus úton nem igazán igazolható, hiszen ha ez így lenne, akkor nem lenne probléma azzal, hogy a flottakezelők hatalmas gondot látnak abban, hogy nem jön ki egyszerűen a business case villanyautó esetében. És a hír az arról szól a Reutersen, hogy fölteszik egymástól függetlenül egyébként a nagy flottakezelő cégek. Itt olyan cégekről beszélünk, ahol 3-4 millió autó van egy cég nevén mondjuk Európában, de van olyan, amelyiknek mit tudom, 1,5 vagy 2 millió. Tehát a lényeg, hogy ezeknél a cégeknél az látszik, hogy a maradvány értéknek a nagyon durva kiszámíthatatlansága miatt már egy ilyen 10%-os aránynál is iszonyatosan komoly terheket ró a flottakezelőre az, hogy buknak ezekkel az autókkal.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor miért éri meg neki?
Hát egyrészt ugye az ESG-s kérdés, másrészt meg... Hát...
De az, figyelj, az ESG-t az máshogy is, tehát úgy érted az ESG-t, hogy az ESG jelentési kötelezettségeknek és követelményeknek eleget tenni. Hát az nem lehet ez csak így, hogy úgy mondjam, zöldre mosni az ESG jelentést egy villanyautó beszerzéssel.
De mit értünk ESG alatt? Kapnak ők is valak támogatást, vagy egyszerűen lehet villogni az ESG jelentésben, hogy mi de zöldek vagyunk.
Inkább az utóbbi sokszor. Hát ez azért egy csomó cégnél image kérdés.
Jaj.
Rengeteg, nekem is van olyan barátom, gyerekkori iskolatársam, stb., akik ugye olyan cégeknél dolgoznak, mondjuk Nyugat-Európában, vagy részben Magyarországon, gyógyszeripar például, vagy lehet még mondani egy-két ilyet, most mindegy is, ahol egyszerűen kötelező, nem választhat mást. Ő mást szeretne, de nem választhat mást.
Tehát egy orvoslátogatónak ciki már benzines kocsival menni.
Hát ugye igen, azok az ágazatok, amik szerintem egyébként is így penge élen táncolnak megítélés szempontjából, azok, tehát mondjuk egy dohányipar például, vagy ilyesmi, azok szerintem ilyenekkel pont tudják egy kicsit kompenzálni.
Hát ez nem szép
dolog. Világos.
Na jó,
kompenzálni dolgot. Na, és akkor ugye van egy olyan tervezet, hogy 2030-tól, tehát szűk 6 év múlva, inkább 5, van egy elképzelés, hogy az Európai Unió területén belül a flották, illetve a céges beszerzések, azok tisztán villanyosok legyenek. Tehát 5 évvel korábban, mint hogy egyébként kiszállnánk ebből a jelenlegi tudásunk alapján. És úgy tűnik, hogy ebből lehet, hogy lesz valami törvényi oldalon, és erre bedobták a pirosat a flottakezelők, hogyha ez lesz, akkor ők köszönik, de inkább kiszállnak ebből az egész bizniszből, akkor meg az a kérdés, hogy ki fogja ezt végigcsinálni.
Ha lesz új flottakezelő.
Igen, itt ugye konkrét számokkal lehet alátámasztani, hogy miért nem működik a TCO. Azért nem működik a TCO, mert 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt.
Mi ez a TCO?
Total Cost of Ownership.
Igen.
Tehát amikor azt nézzük, hogy mennyire vettük, mennyire tudtuk eladni a futamidő végén, és kettő között mennyit költöttünk rá. Ez akkor, amikor az első generációs villanyautók, meg az image hordozás szempontjából fontos dolgok, meg a CO2 kibocsátással kapcsolatos, hogy mondjam, mahinációk a Model Mix-ben működtek, azt eredményezték, hogy nagyon mesterségesen, nagyon alacsonyan voltak ezeknek az autóknak a havidíjai, hogy izgalmasak legyenek a felhasználók számára. Tehát amikor még egy belső égésűvel összehasonlítható autó, mit tudom én, 460 euró környékén ment havi leasingdíjban, akkor ezek mentek 280 körül havi leasingdíjban. Nagy átlagot mondok, ez a rajta ezt a sírben is körülbelül így jött ki. És akkor eltelt 2-3 év, és az lett a helyzet, hogy a belső égésű motoros autóknak a leasingdíjai, annak ellenére egyébként, hogy azoknak az árai bruttó lista áron fölfelé mentek, nagyjából stabilan maradtak, tehát a havidíj nagyjából ugyanaz, mert hogy emelkedett mellé a maradványértékük is, nem lefelé ment, tehát tudták tartani körülbelül az átlagot, és a villanyosoknak meg a leasingdíja nagyjából duplázódott. Van, ahol még e fölé ment. Aminek egyszerűen az az oka, hogy följebb ment a biztosítási díj rettenetesen, hiszen elkezdődtek a tapasztalások biztosítói oldalon azzal, hogy mennyire gyorsan le lehet írni egy ilyen autót a legkisebb koccanásnál is, ehhez képest mennyire drága ugye a beszerzésük, és ugye a hatalmas árturbulenciával, amit tapasztalunk a használt piacon, a közelében nincsenek a maradványértékek annak, amit eredendően számoltak ezekre az autókra 3 éves korukban. És így minden egyes ilyen autó, ami visszajön a flottás cégekhez, az hatalmas bukókat realizál. Éppen ezért nem annyira szeretnék ezeket az autókat. Legalábbis nem.
Ki? Mi lesz ebből?
Hát én továbbra is azt mondom, hogy ha ezt organikusan hagyjuk fejlődni, az a villanyosoknak is jobb, a környezetnek is jobb, meg a gazdaságnak
hát,
is jobb.
Hát, egy szegmentációt most kéne belevenni, tehát nem várjál, mindegy a leasing cégnek és a felhasználónak sem, hogy milyen használatra van ez a jármű.
Persze.
Tehát ugye azt mondja, hogy szegmentáljuk a flottát, és legyen egy olyan meghatározás, hogy kötelező előírás van, de mondjuk kötik ahhoz, hogy városon belül közlekedik, és az agglomerációban, vagy pedig kénytelen megtenni több 100 kilométert, stb. Így aztán ugye diverzifikálni lehetne azt a rizikót is, amit a cégek futnak.
Abszolút. És ez rákényszeríteni az autógyártókat is arra, hogy konstrukciós szempontból még inkább figyelembe vegyék azt, hogy mondjuk egy ilyen autó működjön hosszabb távon is, hogy finoman fogalmazzak. Tehát, hogy ne csak a garancia időig legyen erre elképzelés, és mondjuk egy vevői, meg egy eladási pont legyen az, hogy mondjuk egy akkumulátornál garantálják a teljesítményt, mit tudom, 15 éves koráig. Legalábbis egy bizonyos szintig természetesen van némi degradációja. Ugye egy csomó ilyen bizonytalanság van, sokszor egyébként mindenféle ilyen tévhitből fakadóan, tehát a villanyautó tévhitek szerintem még most is szélesen jelen vannak. Most éppen pont az ellenkező van, hype szempontjából, most minden éppen rossz, ami villanyautóval kapcsolatos a sajtóban, ami szerintem ugyanakkor a hülyeség, mint amikor minden éppen jó volt.
Jó, hát ez egy ilyen gumi igen, effektus, hogy így csattan a dolog, igen.
Csak ugye egy dolog állandó, van egy mandátum 2035-től, ami arról szól, hogy mással elméletek nem autózhatunk onnantól fogva, és ez az, ami szerintem durván torzítja.
Mindig ide jutunk vissza.
Igen.
Jó, hát figyelj, biztos, hogy nagyon érdekes, és szerintem fogunk róla még beszélni. Köszi szépen, hogy elhoztad ezt a témát. És
nem mondom, hogy érdekes volt, de ma de alakul.
Oké, köszönjük szépen. Köszönjük. Várkonyi Gábor.
Az ácsot nem szoktak megvárni a stúdió előtt?
Várj, egy picit lezárom ezt a rovatot.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
Azt mondja, már kezdtem magam unni az elmúlt napokban, hiperkorrekt, összeszedett és jól fésült edegedesó, könyvelő, kontroller, broker napok a Milláson, de ha Ács, Maci és Várkonyi becsekkol, akkor visszatér az egészséges őrült dinamika. Annyira bírom ezt a lökött csipet csapatot, mondja Árpi, aki egyébként civilben kontroller, bemutatkozik, Kántor Endre vagyok, úgyhogy ez a kontroller, ez elbukott sajnos, ha így meózol Árpi, akkor nagy baj van, tehát ezt javaslom egy kicsit revizionálni ezt a dolgot, és továbbítani a controlling osztályra. Köszönjük szépen, Gábor, még egyszer, hogy itt voltál.
Sziasztok.
Jön Czoller Andi, aki nem Schmidt, és folytatjuk a Milás reggelit utána IT rovatunkkal.